Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, K.L. Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, a Magyar Mozgóképipar Fejlesztéséért felelős kormánybiztost. Jó napot, jó estét kívánok!
Jó estét, köszöntöm a hallgatókat!
A mostani beszélgetést felvételről hallják, csütörtökön rögzítjük. Hát nem volt könnyű az elmúlt időszak a járványhelyzet okán, a MIPA számára március közepétől minden programot törölni kellett. Gyakorlatilag meghiúsult az ünnepi évad gerince, hiszen márciusban lett volna a 15. születésnapja az intézménynek, és hát elmaradt a budapesti tavaszi fesztivál. Egyébként itt is évforduló lett volna, mégpedig a 40. Hát nyilván komoly veszteségekkel járt mindez, az anyagi veszteségek majd nyilván számszerűsíthetők, összeadhatók, és valószínűleg a számszaki eredmény az nem lesz túl szívderítő, de hát ott van a kulturális veszteség is, koncertek, programok, előadások, amelyektől elestek a nézők. Menthető mindebből valami?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt tudom mondani erre, hogy mi mindent elkövettünk, hogy megmentsük a dolgokat. Ennek első pillanatra nem volt egyszerű kitalálni erre valamilyen jó megoldást, hiszen az előadó művészetnek az a lényege, hogy ott kell lenni a művésznek a színpadon, a nézőknek pedig a nézőtéren. És hát az élet furcsasága, hogy március 11-én jelentettük be az új 2020-21-es évadunkat, és gyakorlatilag aznap döntött úgy a parlament, hogy kihirdeti a vészhelyzetet, tehát hogy nem lehet előadásokat tartani. És hát egy komoly és lázas munka kezdődött abba az irányba, hogy mit tudunk tenni. Amire már volt egy precedensünk, az pedig az volt, hogy jó pár élő előadásunkat az interneten keresztül megmutattuk webcast formájában. Azt most úgy kezdtük el helyettesíteni, hogy a archívumunkat azt közzétettük, amit a különböző internetes felületein. Majd ezután létrehoztuk a MIPA Home címen azt a streaming sorozatot.
Igen, amiben, rögtön március végén el is indult.
Így van. Amiben tulajdonképpen majdnem minden este egy-egy archív koncertünket bemutattunk, és tulajdonképpen abban a ritmusban és abban az időpontban mutattuk be a különböző műfajú koncerteket, amiben normálisan is a nézők láthatják, tehát 19-30-kor a klasszikus zenei dolgok, az opera vagy színpadi jellegű tánc vagy egyéb produkciók azok 19 órakor, 20 órától pedig a könnyű műfajokat mutattuk be, és hát fantasztikus volt a fogadtatás, mi sem számítottunk erre, hiszen azok a visszajelzések, hogy milyen hálásak a nézőink a MIPA-nak, hogy nem hagytuk őket cserben ezekben az időszakokban, és sokan azt mondták, hogy nekik ez is ad reményt, hogy mi itt vagyunk velük. Ez mindenképpen azt jelezte, hogy ez egy jó vagy sikeres kezdeményezés. A másik érdekessége volt ennek, hogy tulajdonképpen a MIPA Home kiegészült az Európai Koncertelnök Szövetsége által rendelkezésünkre bocsátott hasonló konzerv webcast anyagokkal. Úgyhogy nekem személy szerint egy régi álmom jött létre, hiszen 3 éve küzdöttem a 22 európai nagy hangversenyterem vezetőjével, hogy legyen egy közös ilyen webcast felületünk, ahol egymás világhírű hangversenytermeiben a kiváló művészeket, koncerteket tudjuk közvetíteni, és hát tulajdonképpen így az európai kultúra fellegvárai összefognak, és hát képviselnek egy nagyon komoly erőt. Na most itt a pandémiás helyzetben ez létrejöhetett, hiszen ők sem tudtak más csinálni, mint hogy az archív koncert felvételeiket bemutatták, és így hozzájutottunk mi is az ő felvételeikhez, és hát nagyon büszkén mondhatom azt is, hogy ők pedig a mieinkhez, és hát jó pár koncertünket így szinte több tízezren látták európai, illetve világszerte.
Ez 14 hét volt, és több mint 100 koncert és előadás, és hát igaz, hogy a világ legkiválóbb művészeit lehetett nézni otthonról, akár egy fotelból, mondjuk akár egy sörrel a kézben, de azért, hát megkockáztatom, ez talán mégsem az az igazi zenei élmény, vagy igazi koncertélmény, de azért ez helyettesíthető valamilyen formában?
Természetesen az élő előadó művészeti produkciót nem lehet semmivel kiváltani, mert ez a pillanat művészete. Tehát az egyszeri ott megszülető és megismételhetetlen, de mégis az élményt visszahozza azok számára, akik esetleg ott ültek a koncerten, és akik meg nem jutottak el a koncertre valamilyen okból kifolyólag, ők is belekóstolhattak, hogy milyen egy ilyen élmény. És hát így van, ez 14 hétig tartott ez a Műpa Home sorozat, és hát ez 148 órányi program, tehát tulajdonképpen egy mini televíziót üzemeltetünk.
Ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy keresztmetszet is a Műpa 15 évéből?
Többnyire azért próbáltuk a nem túl régi felvételeket, mert most már ugye jobb minőségben veszünk föl, de azért akadtak lelkes nézők a világ szinte minden egyes pontjáról, Németország, Franciaország, Egyesült Királyságtól kezdve, de Egyesült Államok, Ausztrália, Kanada, tehát rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy milyen nagyszerű ez a sorozat.
Mondhatjuk, hogy ez az öröm az ürömben, hogy nem voltak befogadói vagy nézőtéri korlátok, tehát akár Japánból, teszem az Dél-Amerikából, ugyanúgy lehetett követni a Műpa Home sorozatot.
Igen, és a kimutatások szerint 60 ezer otthonba jutott el a Műpa. Ami azért egy fantasztikus promóció is, ha ebbe belegondolunk. Arról nem is beszélve, ugye, hogy a tavaszi fesztivált nem tudtuk kiváltani ezzel, de mondjuk a budapesti Wagner napok, azok a korábbi Wagner napok felvételeiből álltak össze, és tulajdonképpen...
Ez a pont abban az időpontban, amikor lett volna.
Így van, tehát azokra az időpontokra raktuk az előadásokat, amikor lettek volna, és mivel Bayreuthban is elmaradt a fesztivál, ezért nagyon sok Wagner rajongó nézte ezt, és onnan is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Lehet egyébként valami műfaji sorrendet felállítani, vagy egyáltalán, hogy mik voltak a legnépszerűbbek, vagy a legtöbbek által követett produkciók?
Természetesen itt is meghatározó, hogyha világsztárok láthatók egy-egy felvételen, akkor azt sokkal többen nézik. Ugye mondjuk Janis Maciejevet nagyon sokan nézték. De ami számomra nagyon nagy öröm, hogy jó pár magyar művésznek a koncertjét, vagy zenekarnak a koncertjét is sokan nézték, és hát a Wagner napok iránti érdeklődés is nagyon komoly volt.
Voltak igazi monstreprodukciók is, ugye volt egy több mint 5 órás a Ring tetralógia befejező darabja, az Istenek alkonya, ami azért nyilván még HD minőségben otthonról nézve is kell hozzá zeneszeretet, meg zeneértés.
Hát így van, viszont gyakorlatilag ugye többen nézhették ezen keresztül, mint amilyen beférnek a Műpába. És hát olyanok is belekukucskáltak, akik nem biztos, hogy ezért eljönnének a Műpába. Kaptunk ilyen aranyos levelet is nagyszülőktől, hogy ők végre leültették az unokájukat, legalább egy részét látták ennek a dolognak.
Azzal indítottuk a beszélgetést, hogy vajon mi menthető az elmaradt programokból, és én éppen utána néztem, hogy csak például a tavaszi fesztiválon lett volna ugye az Amsterdam Barokk Orkestra, Győri Balett, Lajkó Félix, Kurtág György, és hát a Műpában is fantasztikus programok maradtak el, például kifejezetten a Műpa számára a 15. születésnapra komponált új művet, a Grammy-díjas jazz legenda, Csík Kórea, éppen Bartók Béla munkássága előtt tisztelegve. Lehet itt azért valamiféle újratervezés? Tehát, hogy ezek a produkciók azért átmenthetők a következő időszakban. Nyilván nem könnyű, mert hogy olyan előadókról, meg olyan művészekről van szó, akiknek egyébként is igencsak telített és sűrű a naptáruk.
Hát illetve nem csak ők jelentenek problémát, hanem az, hogy mi évekre előre tervezünk. Uh-huh. Tehát nekünk most ugye kiesett ez az időszak, márciustól most június végéig, de hát a következő évad az teljesen be van táblázva. Tehát azt egy pár művésszel tudtuk, pont Csík Kórával, mert nagyon lényeges volt, hogy ő a születésnapunk évében a 15. mégiscsak bemutassa ezt a darabot, de nagyon nehezen találtunk időpontot a számára, hiszen totálisan be volt a hangversenynaptárunk tervezve. És hát mondjuk az, hogy a tavaszi fesztivál most ott van a 40. és jövőre lesz a 40. az ilyen szempontból természetesen sérült, hiszen nem láthatták azokat a sztárokat, akik most jöttek volna 2020-ban, de hát jövőre más sztárokat tudnak megnézni, viszont 15 évesek most vagyunk, úgyhogy azt ebben az évben kell megünnepelni.
Június végével zárult a MIPA Home online közvetítés sorozat, és rögtön július 1-ével el is indult egy új forma, vagy egy új formátum, a MIPA autós koncert mozi. Mondhatjuk, hogy ez már azért egy lépés az élő fellépések irányába?
Így van, ez egy lépés, ráadásul, mivel számunkra az volt a legfontosabb, hogy a közönségünk, a munkatársaink és a fellépő művészek biztonságban legyenek, ezért próbáltunk olyan megoldást találni, ahol ez megvalósítható. Azt mondanom se kell, hogy a pandémiás helyzet kihirdetése után állandó tervezésben voltunk, ABC verziókban gondolkodtunk, hogy ha megszűnik ez a helyzet, akkor hogy tudunk azonnal a munkához látni. Ugye a A verzió az az, hogy ha teljesen, tehát akár mondjuk az őszi évadról beszélünk, akkor a tervezett művészekkel, a teljes házzal, tehát hogy minden helyen nézőül. A B verzió az volt, amikor ez korlátozott, ugye voltak ilyen intézkedések, hogy másfél méteres hatótávolságban ültethetünk csak le nézőket. Hát a C verzió, amikor pedig hát üres nézőtér előtt, és használva ugye a web és a streamingelés lehetőségeit közvetítjük ezeket a dolgokat. És hát ugye a mai napig ez itt van a kezünk ügyében, hiszen nem tudjuk, hogy esetleg visszatér-e ez a pandémiás helyzet, vagy hogy pontosan mi lesz. Mi nagyon boldogok lennénk, hogyha összeindulhatna a normális kerékvágásba a szezon, mert az is nagyon megható, hogy milyen optimisták az emberek. Ennyi bérletet még nem vettek a MIPA-ba soha, mint most a járvány idején, tehát nagyon bíznak a jövőben, és ez számomra...
Ki vannak éhezve az emberek
nyilván? Ki vannak éhezve, meg a közösség élménye, tehát hogy együtt vannak, és együtt élveznek egy-egy koncertet.
Azért még térjünk vissza egy gondolat erejéig a MIPA autós koncertmozira, mert ha jól értem, akkor ez most úgy zajlik, mert hogy már elindult ugye július 1-ével a programsorozat, mégpedig a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjével. Tehát a MIPA-ban zajlik a koncert az épületen belül, a közönség pedig a MIPA melletti parkolóban, az autóján, a rádión kihangosítva hallja a zenét, illetve egy óriás kivetítőn látja magát a produkciót?
Így van, ez egy úgy nevezhetnénk, hogy élő autós mozi, amikor az autós moziban nem filmet néznek.
Ez az amerikai kényelem szülte driving moziknak a hagyományát folytatja.
Így van, csak az a különbség, hogy itt egy élő koncertélményben van részük. A végén egyébként kvázi integetnek, vagy meg is jelennek az eladó művészek. Az a dolognak a lényege, hogy ez egy biztonságos visszacsábítás a nézőknek, hiszen a esetleg félősebb, idősebb nézőközönségünk is mondjuk egy családi autóba bemerülni, és a családjával együtt végig tud nézni így egy koncertet. És hát tulajdonképpen egy ilyen furcsa újítás is, mert erre még nem volt példa, hogy egy ilyen úgymond crossover felületen jelenjenek meg a művészek.
És a MIPA képviselte sok műfajúság, vagy műfaji sokszínűség az itt is adott? Tehát nem csak komoly zene lesz, hanem...
Nem, sőt, tulajdonképpen a MIPA profiljából az élő koncertek mellett két alkalommal a Metropolitan Opera előadásait is ismételjük. Ugye a Metropolitan szintén bezárt, tehát csak ismétlésben nézhetnek koncertet. És hát tulajdonképpen, amit terveztünk volna évad alatt, ezt most köszöntjük Lehár Ferencet, hiszen a születésének 150. évfordulója van, ennek az operett zseninek a Vígözvegy című Metropolitanben készült bemutatóját fogjuk műsorra tűzni. A többi irányból pedig hát összeszedtünk egyébként sztárokat, azt tudom mondani. Az is cél volt, hogy azzal, hogy élő a program, ugye a előadó művész zenész társadalomnak óriási keresett kiesést jelentett az elmúlt időszak, hiszen ők a koncertjeikből, a fellépéseikből élnek, és most ezzel a kezdeményezéssel őket bevételhez tudjuk hozzásegíteni, hiszen ők élő koncertet adnak.
Tehát, igaz, hogy üres nézőtér előtt?
Hát nem üres, mert ugye az
autóban... Ők nem látják a nézőtér.
Így van. Úgyhogy hát ilyen sztárok vannak különböző műfajokban, mint például a Budapest Bár, vagy a Péter Fibori és a Love Band Lovasi Andrásja kiegészítve a Qualiton zenekar, vagy ilyen világsztárunk, mint Várdai István, aki kapcsán az az érdekesség, hogy egyébként a 2021-es évadban ő lesz a műparezidens művésze, vagyis az évad művésze. Tényleg fantasztikus róla beszélnünk, mert ő itt nőtt fel velünk tulajdonképpen. Ugye 15 éves a műpa, és az ő karrierje ebben a 15 évben a világsztárságig emelkedett, növekedett, és nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy most az évadon belül 3 koncerttel is tudjuk őt ünnepelni, plusz az autós moziban is meghívott jó pár barátját, és hát Mozarttól Ligetin át Brahmsig nagyon érdekes kamarazenei programot állít össze. Azért a nyáresti szórakozás is fontos számunkra, tehát nem csak az ilyen nagyon komoly műfajok, és hát a komoly zené, vagy az operán belül például a Magyar Állami Operáz zenekarával csinálunk egy Figaroit Figarót estet, amikor is Mozart és Rossini opera részletekkel érkeznek, szintén világsztárjaink, barátem őkkel, Brecz Gábor, Fodor Beatrix, Haja Zsolt, tehát ők, mivel most nem tudnak külföldön fellépni, nagy örömünkre itthon az autós moziba őket meg lehet nézni, és hát mondjuk a jazz is képviselteti magát nagyon magas szinten, Barabás Lőrinctől kezdve, Hungarian All-Star Big Band, vagy ilyen kicsit már crossoveresebb irányba is, tehát a könnyedebb irányba is elmozduló jazz koncert lesz Szakcsi Lakatos Béla, Berkes Balázs és Charlie közleműködésével, és hát a világzene vagy a népzene is műsoron lesz, a Vujicic együttes Söndörgővel, vagy Sebestyén Márta, Tompos Kátya, Tolcsvai László, és hát a popzene másik irányzatát is, mondjuk a Lóci játszik majd a Csíkzenekar kíséretében. Tehát egy nagyon-nagyon izgalmas.
Akkor ez a nyár programja a MIPA-ban, és akkor vélhetően az lehet, vagy az lesz a menetrend, nyilván ez a járványügyi helyzet alakulásának a függvénye, hogy azért ősztől már lehetnek valódi élő koncertek a MIPA-ban, akár a Bartók Béla Nemzeti Hangverseny teremben, már ott a nézőtéren helyet foglaló közönség előtt.
Igen, hát ez, ahogy mondtam, ez az A verziónk. Tehát, hogy azt szeretnénk, hogy elinduljon rendesen az évad, és hát természetesen állandó kapcsolatban vagyunk a kormányzati szervekkel, hogyha ha bármi változtatás van, akkor lépni tudjunk, és életbe lép B vagy C verzió, attól függően, hogy mit lehet tenni.
Ha már a programoknál és az őszi programoknál tartunk, akkor ugye elhangzott itt már több évforduló, de hát itt van Beethoven születésének a 250. évfordulója. Az idén júniusban volt is egy 20 részes videósorozat a zeneszerző életművéből, MIPA YouTube csatornáján. Folytatható majd ez össze, vagy mire készülnek össze? Mert ugye voltak Beethovenhez kapcsolódó tervek és programok.
Így van, nagyon szeretnénk ugye Beethoven univerzális zsenialitását megmutatni, és hogy a hozzánk kapcsolódó dolgait is, hiszen ugye Beethoven járt Magyarországon. Bemutatjuk mind a 9 szimfóniáját, és lesz egy hétvége, ahol a kamara zenei műveit fogjuk bemutatni. Ez a tervünk. A Café Kortárs Művészeti Fesztivált is úgy tervezzük, hogy teljes mértékben megtartjuk, és ugye ez nem csak a MIPA-ra vonatkozik, hanem ez egy nagy városi fesztiválunk. Tehát mindenkivel úgy tárgyalunk, hogy ez lesz, és aztán majd életbe lép a megoldás ABC.
A másik már többször említett évfordulóhoz, a MIPA 15. születésnapjához kapcsolódik a júniusban meghirdetett zenemű pályázatok. Ugye 13 zeneművészeti kategóriában lehet pályázni. Mit lehet tudni a részletekről?
A MIPA a 15 éve folyamán mindig ügyelt arra, hogy a kortárs művészet jelen legyen ebben a házban, ebben az épületben, és most, hogy 15 évesek lettünk, elhatároztuk, hogy ennek kapcsán úgy is lépünk, hogy megszólítunk kortárs szerzőket. Most ez a pandémiás helyzet arra is jó volt egyébként, hogy ezt a tervünket, ezt kiszélesítettük, és hát azért 13 műfaj az nagyon komoly, és nagyon elit zsűrivel, és egy borddal is elláttuk az értékelők csapatát, ahol Ötvös Pétertől kezdve Gőz László, most nem mondom végig a bordtagok nevét, tehát minden műfajhoz kapcsolódó legkiválóbb magyar művészeket kértünk föl, hogy véleményezzék ezt a pályázatot. Azt azért tudni kell, hogy egy ilyen zeneművészeti pályázatra nagyon komoly felkészültséggel kell bírni a zsűrinek, hiszen általában nagyon sok pályázat érkezik, és hát...
Milyen formában érkeznek egyébként? Vagy milyen formában várják a pályázatokat?
Ugye műfajja válogatja, mondjuk kamaraopera, vagy zenészínház műfajában egész más, van, ahol partitúra van, ahol egy részét kell beadni a zeneműnek, van olyan, ahol mondjuk, ha elektronikus zenéről beszélünk, akkor hangfájlokat, tehát különböző formái vannak ennek, de azt tudom elmondani, hogy ilyen nagyméretű kortárs zenei pályázat nem volt még Magyarország történetében, vagy magyar előadó művészet történetében, és hát nagyon-nagyon kíváncsian várjuk a pályaműveket, ami azért nagyon jó, mert tulajdonképpen
nincsenek olyan megkötések? Tehát itt már komoly alkotói múlttal bíró művészek is pályázhatnak, akár pályakezdő fiatalok, vagy egyáltalán anonim formában zajlik mindez?
Anonim formája van a pályázatnak, minden 18 évet betöltött alkotó pályázhat, aki magyarnak vallja magát, és hát azért is reméljük, hogy most be tudunk spályázolni jó pár kiváló zenei alkotást, és a zsűribe olyanokat is felkértünk, akik remélhetőleg promóterei is lesznek ezeknek az alkotásoknak, tehát a Zeneakadémia, opera, különböző zenekarok vezetőit, hiszen ők most szemezgethetnek a friss alkotások közül, hogy a jövőben ők mit szeretnének bemutatni, és hát ugyan két évig a MIPA fenntartja a bemutatás jogát, hogy a MIPA-ban legyen először, de hát utána ezt máshol is be tudják mutatni, és hát nem beszélve a fesztiváljainkról, hogy ott is szeretnénk ezekből jó pár produkciót bemutatni.
Elhangzott már, hogy 15. születésnapját ünnepelte volna március 14-én a MIPA. Szó volt már arról, hogy Közép-Európában, sőt talán Európában is ritkaság számba menő előadó művészeti központként jött létre annak idején a MIPA. Voltak éppen az ős modell, az a New York-i Lincoln Center volt, vagy lehetett. Bátorság volt akkor ez ennek az új modellnek a létrehívása itt Magyarországon? Mert ez egy teljesen újszerű modell volt akkor, még hagyományok nélkül.
Hát egyrészt bátorság volt, másrészt az elmúlt 15 év azt bizonyította, hogy egy fantasztikusan jó döntés. Ugye a MIPA a keletkezése előtt a Zeneakadémia épületét azt hiszem 1906 vagy 7-ben adták át, tehát 100 éve nem készült új hangversenyterme Magyarországnak, miközben a szakmai igény óriási volt erre. Ugye ne felejtsük el, hogy a magyar zenei örökség, vagy magyar zenei kultúra az elképesztő értékekkel és tehetségekkel rendelkezik. Ezeknek nagy részét nem is tudtuk bemutatni, mert olyan típusú terem kell hozzá, ahol elférnek. Tehát voltak művek, amit például a zenekarimán nem lehetett bemutatni. És hát arról nem is beszélve, hogy a többi műfajoknak sem nagyon volt háza. Azért itt ugye annak idén Kis Imre 6 műfajjal kezdte el az üzemeltetést, hát mi most már 12 műfajban prezentálunk, nem csak előadó művészetet, hanem még ehhez csatlakozott a mozi, vagy bizonyos mértékig a képzőművészet is, vagy fotó. Tehát ez mindenképpen egy nagyon komoly döntés volt, és hát annak idején még senki nem tudta, hogy ez hogy fog üzemelni. Tehát nem nagyon volt üzemeltetési példa. Ráadásul az egy nagyon fontos szempont volt, hogy itt egy kulturális sokszínűség is legyen. Egyrészt helyzetbe hozzuk a magyar művészeket, másrészt pedig a világ, illetve Európa tájairól ide csábítsuk a legkiválóbb előadókat. És ami még egy nagyon fontos szempont, erről keveset beszélünk, hogy Kis Imre volt az, aki létrehozta a tavaszi fesztivált 1981-ben, és megteremtette a lehetőséget annak, hogy a magyar kultúrát, a kultúrás életet egyesítse. Hiszen hazahívta az 56-ba vagy máskor diszidált nagy magyar művészeket, vagy a erdélyi, vagy a közvetlenül a határon túli művészeinket is meghívta. Új lehetőséget adott arra, hogy új produkciók szülessenek, és tulajdonképpen a MÜPÁ-ban annak a lehetősége jött létre, hogy egy egész éves ilyen folyamat elkezdődjön. És hát tulajdonképpen ebbe vágtunk bele 2005-től, és ez fokozatosan fejlődött, és hát nagyon érdekes volt látni, hogy eleinte még komoly erőfeszítésekbe került, amíg egy nagy zenekart vagy előadót ide hívott a korábbi stáb, és ma már azt lehet mondani, hogy sokan kikötik, hogyha ha mondjuk európai turnéjük van, hogy abban mindenképpen a MÜPÁ legyen benne. Például Keith Jarrett, a világhírű jazzzongorista ilyen, akinek a most következő lemeze az a budapesti koncertről fog szólni, és hát én emlékszem még fiatal koromban, hogy csodáltuk a kölni koncertjét, és hogy ez számunkra olyan elérhetetlen volt, hogy ő egyáltalán Magyarországra jön, és most ő a budapesti koncertjét.
Visszatekintve erre a 15 évre megfogalmazható, hogy mi lehet a legnagyobb siker? Most természetesen nem egy előadásra vagy egy koncertre gondolok, hanem a 15 éves működésre.
Én szerintem a legnagyobb siker, hogy ez a kultúra egyesítési és ez a építkezési folyamat, ez folytonos volt, és ennek van egy nagy titka, hogy elképesztően jó szakembergárda jött létre a MÜPÁ körül. Fiatal, tehetséges szakemberek, akik jobb boldogulnak a nemzetközi előadó művészeti szenárióban is, hiszen itt ugye állandó tárgyalások vannak például impresszáriókkal, ügynökségekkel, világhírű művészekkel. És hát van egy nagyon érdekes, amit én úgy szoktam mondani, hogy szeretett faktor. Aki a MÜPÁ-ba fellép, mindenki azt mondja, van egy már tizenvalahány kötetes vendégkönyv sorozatunk, hogy nem csak az akusztika fantasztikus, hanem itt a környezet, és ez a meleg emberi környezet, ami őket...
És hát van egy szlogen is ehhez kapcsolódóan, ez a szeretek itt lenni szlogen.
Ez így van, ezt tulajdonképpen ők fogalmazták meg, és aztán mi átvettük tőlük, hogy... És a szeretek itt lenni, ez most már három szegmensére is igaz a MÜPÁ-nak, a fellépő művészekre, a közönségünkre, és a nálunk dolgozókra. És tulajdonképpen egy ilyen nagyon érdekes közösség jött létre, egy kulturális közösség. Ide azok az emberek járnak egyébként különböző helyekről, akik érdeklődnek az előadó művészet iránt, és az is érdekes, hogy egy-egy család megtalálja itt egy este az érdeklődésének megfelelő koncerteket. Lehet, hogy a szülők egy komoly zeneire, egy táncelőadásra megy, egy fiatalabb pár, vagy egy korábban egy gyerek előadásra a kisebb gyerekek. Tehát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy a 15 év azt bizonyította be, hogy igenis elképesztő gazdagságú kultúránk van, nagyon tehetséges művészeink, és nagyon tehetséges szakembereink, akik ezt a kettőt, a kultúránkat és a művészeinket helyzetbe hozzá.
Ugye azt tudjuk, hogy a MIPA látogatottsága a nemzetközi szintéren is igen jó, szinte folyamatosan telt házzal működik a MIPA. Hát ha most nem is a járványhelyzettől mentes békeidőben, majd aztán nyilván, hogy így lesz. Tágítható ez, vagy növelhető ez, ha nézőszámot tekintve nem is, de mondjuk más csatornákon bővíthető ez valamilyen formában?
Egyrészt a hazai terepen a fesztiváljainkkal bővíthető, a Café Budapest és a Budapesti Tavaszi Fesztivállal. Másrészt azért van egy nagyon nagy álmunk, hogy létrejön majd egy MIPA 2, ami tulajdonképpen egy event center lesz, tehát egy
ez az élményközpont?
Egy olyan élményközpont, amiben elhelyezkedik egy kongresszusi központ, ami egy multifunkcionális tér lesz. Például ott létrejöhet egy régi álmunk, hogy végre lesz Budapestnek egy elektroakusztikai terjű nagy koncertterme, ahol mondjuk kb. 5000-en tudnak nagyon jó minőségben hallgatni.
De ez még csak terv, vagy a jövőről való gondolkodás fázisában?
Ez így együtt, együtt halad, tehát ez mindenképpen egy ilyen irány. Másrészt pedig nagyon ügyelünk arra, ugyan most itt a COVID-helyzet miatt erről nehéz beszélni, de hogy minél jobban helyzetbe kerüljenek külföldön is a magyar művészek. Rengeteg jó nemzetközi kapcsolatunk van, egyre erősebb az ECHO-val is, és hát több olyan tervünk is van, ami olyan koprodukció, hogy abban a magyar művészek itt van, és külföldön is megmutathatják magukat.
Beszéljünk akkor részletesebben a filmes területről is. Ezt a területet is, hát igen, csak keményen sújtotta a járványhelyzet. Úgy tudom, hogy nem volt forgatási tilalom, de hát azért mondhatjuk azt, hogy jó részt, nagy többségében azért leálltak a produkciók. Leállt, mint egy 20 000 szakembert foglalkoztató hazai filmgyártás, és a filmes bérmunkák is szüneteltek. Hát hogyan sikerült átvészelni ezt az igencsak kritikus időszakot?
Első percre fogva azon gondolkodtunk, hogy tudjuk leginkább a veszteségeket mérsékelni, és hogy folyamatos legyen a kommunikációnk a filmgyártás tulajdonképpen minden szereplőjével, egyrészt a hazai producerekkel, a hazai különböző, a ágazatnak a különböző embereivel, és hát a külföldi beszállítókkal, a nagy produkciós cégekkel, és hát arra is nagyon kellett figyelnünk, hogy ne hagyjuk cserben az ágazatban dolgozókat, úgyhogy a Nemzeti Filmintézet egy filmipari segélyalapot létre is hozott 50 millió forintos alappal.
Ami gondolom, azért is volt ez különösen fontos, mert úgy tudom, hogy jellemzően ugye a szakembereknek, a filmes szakembereknek hát nincs kvázi alapbérük, forgatási napok után kapják a fizetésüket, tehát ebben a helyzetben mondhatni, hogy teljesen jövedelem nélkül maradtak.
Így van, és ezen szerettünk volna segíteni. A Magyar Filmakadémia közreműködésével tulajdonképpen közel 700 megbízás nélkül maradt szakembert tudtunk így egyszeri segéllyel ellátni. Illetve folyamatosan azon is gondolkodtunk, hogy tudjuk úgy átalakítani a lehetőségeket, hogy minél hamarabb, ahogy vége van a pandémiás vészhelyzetnek, elkezdődhessenek forgatások.
Volt azért, ami forgott? Mert ugye említettem itt a bevezetőben, hogy nem volt forgatási tilalom, és bizonyos részmunkák azért voltak filmes területen?
Voltak, ugye a már elfogadott filmterveknek előrehoztuk az előkészítési dolgait. Ugye az előkészítés az mégsem olyan, mint egy forgatás, tehát azt lehetett egyszerűbben végrehajtani. Ugyanakkor ki kellett dolgoznunk egy olyan speciális egészségügyi óvintézkedést is, egy szabályozási rendszert, hogy hogyan lehet dolgozni ezekben a produkciókban, illetve hogyha enyhítenek a szigorokon, akkor hogy lehet elkezdeni majd a forgatást. Ennek köszönhetően maradt itt úgy is külföldi produkció, hogy a díszlet munkákat folytatták, és hát tulajdonképpen most jó pár film azért tud elkezdeni forgatni, vagy tudott az Átjáróház című produkció, amit megszakították a forgatását, az most azonnal június végén el tudott kezdeni forgatni, mert olyan állapotba hagytuk őket, hogy azonnal munkába tudjanak állni. Ugyanez a helyzet a külföldi produkciókkal is.
Itt mekkora volt egyébként a kiesés, mert ugye itt a külföldi bérmunkák tekintetében, hát itt évente több 10 milliárdos költésről van szó. Itt
sőt, azért, hát azt el kell mesélnünk, hogy 2019-ben rekordbevétele volt a mozgóképes ágazatnak, 164,4 milliárd forintot termeltek. Ezeknek nagy részét a bérmunka hozta be, de hát tulajdonképpen a magyar filmiparral kiegészülve.
Mondhatjuk, hogy Európában talán a egyik legnépszerűbb forgatási helyszín jelenleg Budapest?
Hát London után mindenképp, tehát hogyha ugye a föld alatti hasonlatával élünk, akkor a kontinentális Európában mi vagyunk az elsők, és ez egy fantasztikus eredmény, de ezen nem ücsöröghetünk elégedetten, hanem folyamatosan dolgozni kell. Ezért is nagyon lényeges, hogy folyamatos kapcsolatunk van a ideérkező produkciókkal. Sőt, én személyesen fölvettem a kapcsolatot Colin Bell-lel, aki az Egyesült Államok nagykövete volt itt Magyarországon, és most a kaliforniai filmügyi biztos, tehát kollégám lett, és Colin Bell is biztosította támogatásáról, hogy segít nekünk. Ebben kvázi most ő lesz nekünk a nagykövetünk.
Nem kell attól tartani, hogy kockázatot jelent, hogyha elindulnak nagyobb számban az amerikai filmesek ismét Budapestre dolgozni. Ott most éppen a járványhelyzet elég rossz adatokat mutat, ráadásul az operatív törzs éppen most döntött arról, hogy Magyarország nem nyitja meg a határait a nem uniós állampolgárok előtt. Egyedül Szerbia a kivétele tekintetben. Nem jelentenek itt ezek nehézséget, vagy kockázatot?
Ugye van egy biztonsági kódexünk, ami mindig aktualizálva van az adott hatósági elvárásokhoz, úgyhogy ezek betartásával nem. Ez nagyon lényeges, hiszen idáig is így üzemeltünk, tehát előkészíteni is csak ennek a kódexnek a pontjai alapján lehetett. Természetesen első az, hogy egészséges legyen mindenki, ne terjedjen tovább a vírus. Viszont az is nagyon lényeges, hogy minél hamarabb tudjunk bekapcsolódni, hiszen mindenki mozgolódik a környékünkön. A csehek is bejelentették, hogy várnak külföldi produkciókat.
Hogyan kell elképzelni egyébként ezeket a biztonsági vagy elővigyázatossági intézkedéseket egy forgatási helyszínen, vagy akár a Fóti stúdióban?
Alapelem, hogy ott kezdődik, hogy mindenki érvényes és friss COVID-teszttel tud csak megérkezni, bárhonnan is jön. És utána pedig le vannak részletesen írva, hogy forgatás kapcsán milyen szabályokat kell betartani. Tulajdonképpen ez egy szabályzó rendszer, és ugye a produkció felelőssége, hogy ezt be is tartsa.
Ha már a Fóti stúdiót említettem, a közelmúlt híre volt az is, hogy fejlesztik a Fóti filmstúdiót, 4 új műterem készül el. Ez is elsősorban a bérmunkákat hivatott szolgálni, a külföldi produkciókat, vagy azért ez a hazai filmesek számára, vagy a hazai filmgyártás számára is terep lehet?
Ugye ennek a COVID helyzetnek talán ez a legpozitívabb fejleménye, hogy a kormány gazdaságvédelmi akcióterve keretében el tudtuk kezdeni fölgyorsítani azt a stúdió hiányt, amit egyébként ez a nagyszámú produkció okoz. Ugye jó pár stúdió épült az elmúlt években Budapest környékén, de állandó stúdió hiány van. A stúdió hiány nem csak a külföldi produkciók kapcsán fontos, hanem a magyar produkciók is igényelnek stúdiót. Ezért döntöttünk úgy, hogy a már meglévő MaFilm infrastruktúrát Fóton úgy bővítjük ki, hogy a kis stúdió, a Díszletváros és a nagy medence, ugye mondjuk a Szárnyas Fejadás 2 forgott ebben.
Ez Európa legnagyobb kültéri medence.
Így van, úgyhogy amellé hozzárakunk egy ikers stúdió komplexumot, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez 4 stúdió, 12 és fél ezer négyzetméteren, de kettő-kettő összenyitható, tehát alkalmas különálló filmek forgatására, illetve sorozatok készítésére is. Erre nagyon fölkapta a fejét még Hollywood is, mert ők is érzik ezt a hiányt. Ugye London legnagyobb stúdióját, Pinewoodot 10 évre egy komoly amerikai produkciós ház kibérelte, tehát ott csökkent a kapacitás, ők is elkezdtek stúdiókat építeni, úgyhogy nekünk is ez nagyon lényeges volt, és hát természetesen várjuk a magyar produkciókat is ide.
Van itt filmes területen még egy pályázat, illetve pályázati lehetőség, színházak és filmesek összefogását segítendő, elég jelentős kerettel, ha jól olvastam, akkor 1,3 milliárd forint, ebből 1 milliárd a kormányzati támogatás, és 300 millió forint, amit a Nemzeti Filmintézet ad. Mire szolgálna majd ez?
Ugye, ahogy mondtam, végig a pandémiás időszak alatt gondolkodtunk, hogy hogyan tudjuk minél hamarabb helyzetbe hozni a szakmát, minél hamarabb, hogy tudnak elkezdeni dolgozni. És hát oda lyukadtunk ki, hogy a színházak is hasonló problémával küzdenek, és akkor gondoltam azt, hogy jó lenne ezt a két problémát együtt megoldani. És mivel a színházaknak vannak saját produkciói, vagy ha nem is színházi produkcióba gondolkodnak, de terveik, amik jól néznének ki egy televíziós film keretein belül is.
Ezért... Ez nem azt jelenti, hogy egy színházi előadás televíziós formában történő rögzítése?
Nem, szigorúan nem ezt jelenti, hanem akár egy meglévő produkció, vagy egy kortárs irodalmi adaptáció, vagy egy önálló filmterv megvalósításáról beszélünk, aminek formája az egy televíziós film. Televíziós filmen belül bármilyen műfaj lehet, tehát olyan is elképzelhető, hogy mondjuk egy színházi előadásnak a díszleteit hozzák ki egy stúdiótérben, és ott ezt fölveszik, de olyan is, hogy mondjuk egy vidéki színház kiköltözik a saját városában, vagy a saját környékbeli tájra, és ott forgat egy televíziós filmet. Mindenképpen fontos ez, mert rengeteg színészt tudunk megmutatni, olyan vidéki színészeket is, akik ugye mivel nem Budapesten élnek, nem nagyon van lehetőségük filmezni, vagy televíziós képernyőre kerülni. Itt most ez egy nagyon jó lehetőség. Ráadásul itt a helyi színházi díszlettervező, jelmeztervező, az egész színházi stáb is lehetőséget kap arra, hogy bemutatkozzon és alkosson.
Amikor legutóbb beszélgettünk ugyanebben a műsorban valamikor évelején, akkor megemlítette, hogy a Nemzeti Filmintézet belépne a letölthető tartalmak piacára, illetve elindulna a tervek szerint egy úgymond magyar Netflix alapozva a filmintézethez kapcsolódó, vagy filmintézethez tartozó filmarchívum anyagaira. Szóba került az, hogy a tervek szerint ez akár az év második felében már valamilyen formában elindulhat, vagy megvalósulhat. Hát közben jött persze a járványhelyzet, valószínűleg ezt felülírta, de hol tart ez a projekt most?
Hát örömmel tudom bejelenteni, hogy nem írta felül, kihasználtuk a lehetőségeit, hogy tulajdonképpen ezen lehetett a vészhelyzet alatt is dolgozni, úgyhogy folyamatosan munkában vagyunk. Nem sokára jelentkezni fogunk, most még többet nem mondhatok a projektről, mert ebben van egy pár meglepetés is, hogy hogyan fog megjelenni ez a új magyar lehetőség. Minden esetre nagyon jó, mert nagyon nagy az érdeklődés már a új csatorna kapcsán. Tulajdonképpen ilyen kezdeményezés kereskedelmi oldalról, vagy mondjuk az HBO, vagy ilyen oldalról már volt, de az, hogy a magyar mozgóképes kincset, az archív részét és az újakat, amiket itt be fogunk mutatni ezen az on-demand rendszeren keresztül, azokat most együtt tudjuk, tehát ez a magyar mozgóképes kincsnek egy aranybányája lesz, azt tudom mondani.
A forgalmazás helyzetéről még azért ejtsünk szót, mert én azt láttam, vagy azt tapasztaltam az elmúlt időszakban, hogy nagyon sok produkció, vagy nagyon sok film talán éppen azért nem jutott el a maga néző közönségéhez, mert nem találták meg hozzá a megfelelő forgalmazási csatornákat. hangsúlyos lesz ez a terület? A filmes marketing, vagy a filmes forgalmazás területe, hogy valóban a minden produkció a maga csatornáját találja meg, mert nem biztos, hogy egy adott filmnek a moziban, vagy akár egy multiplex mozinak valamelyik termében van a helye.
Egy világméretű forgalmazási forradalom közepén vagyunk, hiszen nézzük meg a Netflix, vagy akár az HBO-nak, és akkor még nem is beszélünk a többi nagy felületnek a sikereiről. Tehát mi is ebben kell, hogy gondolkozzunk, és erre szeretnénk a producereket, az alkotókat is fölbíztatni, hogy már a film mozgóképes termék kitalálásakor gondolják végig, hogy mi lenne, melyik csatornán jutna el a legtöbb nézőhöz a produktumok. Ezt szintén itt a pandémiás időszakban úgy kezdtük el segíteni, hogy kidolgoztunk egy rendszert, egy új marketing szisztémát a friss mozgóképes termékek támogatására, ami arról szól, hogy körbevesszük egy olyan marketing környezettel a produkciókat, ami már a forgatókönyv elfogadása után elkezdi promotálni az adott filmet, vagy akár televíziós, vagy on-demand tartalmat. Tulajdonképpen kvázi kiéheztetjük a nézőt, hogy már alig várja, hogy megjelenjen a film, és hát gondolkodunk vegyes technikákban is. A Scorsese-nek volt ugye ez a sikeres vállalkozása, hogy mozikban bemutatták az Irishman az Ír című filmjét, és utána áthozták a Netflixbe, illetve még olyan lehetőségen is gondolkodunk, amik még nem is voltak Magyarországon, tehát vegyesen egy-egy sorozatot megmutatni, és akár a utolsó két epizódját azt moziba vinni. Ez most egy nagyon nagy forradalom, ami nem csak formai, hiszen a tartalomra is hat, mert a sorozatokkal kialakult az a műfaj, ami eddig ugye talán a 19. századi nagy regényre volt. Tehát a nagy regény képviselte ezt, hogy egy-egy hosszabb cselekményt meg tudunk mutatni, egy-egy családi vagy történelmi távlatú sorozatot, jól felépíteni karaktereket, tehát ez tényleg a nagy regényhez hasonlatos 21. századi műfajá vált.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Kál Csaba, MIPA vezérigazgatója, a Magyarországi Mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztos volt a vendégünk itt az arénában. A beszélgetést felvételről hallották. Csütörtök este rögzítettük. Köszönöm, hogy velünk tartottak.